Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjében. A múlt héten, vagy már előtte kezdtünk egy beszélgetés sorozatot Németi Szabival. Üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszönöm újból a lehetőséget.
Ő szociológus, és emellett szombathelyi, és elhatároztuk, hogy lehetőleg hétről hétre egy-egy témát elemzünk ki az országos és a helyi politikai életből. Ugye az ezelőtti témánk az volt, hogy mennyire hasonlít a mostani helyzet a 90-es évek helyzetéhez, mennyire érezzük ugyanazt a hangulatot, mint akkor. Most egy új témánk van, a kampányról, a kampány hangulatáról fogunk beszélgetni, és arról, hogy mennyire van ez az egész úton a hisztériakeltés, a hisztérizálás felé. Tehát hogy látod, Szabi, mikor történt egy változás a kampány során, vagy igazából nem történt változás, hanem ez egy folyamatosan egyre inkább elvaduló kampány volt, és várható volt, hogy ez lesz a végkifejlete, nincs ezen semmi csodálkozni való.
Hát a rendszerváltás óta koromnál fogva pár kampányt már végigéltem. Én nem vagyok sem kampány szakember, sem tanácsadó, csak nézem ezeket a dolgokat, és én azt látom, hogy az a tendencia, hogy ahogy közeledünk a szavazás napjához, egyre intenzívebbé kell tenni magát a kampányt, eltűnnek témák, marad egy, esetleg két téma, ami a fókuszban van, és akkor az összes energia erre az egy-egy témára megy minden oldalról, és ezt próbálják eljuttatni a választókhoz, és ami pedig a mozgósítás részét illeti, az pedig ugye azért kell a hangulatot emelni, hogy az emberek még elmenjenek, el lehessen őket vezetni az urnához, és a kampánynak a célja egyrészt a mozgósítás, másrészt a szavazói öntudat megerősítése, hogy amit választasz, az jó, mert az igaz. És akkor ugye ez a kettő, amikor egy személyiségben egyesül, mint vélemény, ugye ami mégiscsak azért a személyiség legkülső burka, de hogy van egy vélemény, és akkor aktivizálódnak az emberek, és hát elkezdenek egymással is beszélni. Ugye ezért lesz érdekes az idei húsvét, mert ott húsvétkor azért egymással kell találkozunk, és az látszik a felmérésekből, hogy itt azért nagyon komoly generációs feszülések vannak, a fiatalok az egyik irányba húznak, az idősebbek meg egy másik irányba, és amikor a nagyit locsolom, akkor lehet, hogy...
Igen, ez érdekes egyébként, mert hogy ezt a feszült hangulatot elméletileg pár napra meg kellene szakítani. Jönne a húsvét, a
lecsendesés,
a feltámadás öröme, a családok, barátok találkozása, a locsolás, és nagyon nehéz átállítani az egész gondolkodásmódodat, meg az életedet, és igen, azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy furcsa húsvétunk lesz.
Hát furcsa, de hogy közben meg mégis van egy felület, amin azt gondolom még találkoznom, mert hát Krisztus feltámadása mégiscsak a remény. És amikor 12-én elmegyünk szavazni, úgy látom, hogy az egyik tábor az a reményre szavaz, vagy reménykedik, a másik tábor az meg azt gondolja, hogy ő most okos, és hogy joggal fél, és hogy ezeket a dolgokat valahogy a szavazataiba kell megformálnia, de hogy az egészből én azt érzem egyre inkább, hogy elbillen.
Azt mondtad, hogy az történt, hogy mind a két nagy oldal, és akárhogy is két nagy oldalról beszélünk, a Fideszről és a Tiszáról, mind a két nagy oldal egy-egy témát akar a központba helyezni, és arra akar fókuszálni. Mi ez a két téma? Egyik oldal? Mi ez hát a téma? Egyik oldal, illetve a másik oldal?
Nem is a témát mondanám, hanem a mögötte levő értéket. Mert azt szerintem jobban megvilágítja ezt az egész dolgot, azért, mert ebben a kampány üzemmódban annyira turbulensek az események, hogy tulajdonképpen egymás után írják felül az események egymást, tehát felülbélyegeznek, és az ember már nem is tudja, hogy hol van, de a végén csak letisztul benne valami. És az egyik oldalon van olyan a kampány által, vagy egyébként gerjesztett félelem a háborútól, ami egy zsigeri félelem az emberekben, főleg az idősebbeknek, akiknek még vannak, ha nem is személyes, de a családban vannak emlékeik arról, hogy milyen az, amikor elviszik a fiúkat, milyen az, amikor háború van, az nem jó. A másik oldalon pedig hát az a fajta remény van, hogy visszakapjuk az életünket, hogy egyrészt ezt a fajta gerjesztett félelmet elfelejthetjük, másrészt pedig, hogy általában az ország visszatér abban a normalitásba, ahol nem potyognak elő nap, mint nap súlyosabbnál súlyosabb történetek, és hogy visszakapjuk az államunkat, amelyik gondoskodik rólunk, és mondjuk nem fiatalokat akar beszervezni kémkedésre, vagy nem tudom, tehát ezek a teljesen már az abszurdba hajló történetek, és ugye amikor ilyeneket látunk, akkor meg azt látjuk, hogy az ember így hátrahőköl, hogy hát itt tényleg minden lehetséges. És ugye akkor szembesül avval, hogy oké, hogy van egy belátó képességem, megkapok egy halom információt, avval valamit kezdenem kell, de hol van az én cselekvő képességem? És ugye ez egy olyan szakadék, amit, hogyha pillanatot akarom uralni, akkor, hogyha az emberek egymással nem beszélgetnek, hanem ott van egyedül, mint meg annyi nyugdíjas honfitársunk, akkor ebbe a szakadékba a félelmet simán bele lehet önteni.
Tehát azt mondod, hogy annyira nem tudnak már eligazodni se a világállásán, se a magyarországi helyzeten, hogy egyszerűen egy nagyon erős irányító segítségre és egy mankóra vágynak, és ez legyen mondjuk az Orbán kormány, aki tökéletesen megmondja neki, hogy mikor mit kell gondolni, és mikor mit kell csinálni.
Hát itt ugye azt gondolom, hogy most egy kicsit elugranék az Orbán kormánytól, nézzük meg egy kicsit a Tiszát, mert az ő helyzetük egy kicsit ellentmondásos. Ugye ők a reményt a normalitásbahoz való visszatérés, az ő reményükhez. De ez egyfajta megnyugvást jelenten az emberekben, hogy van esélyünk arra, hogy visszakapjuk az országunkat, egy boldogabb, derűsebb életet élhetünk. De közben fel kell tartani a feszültséget. Hát nyilván, amit kihullik a szekrényből, azért az fönntartja az utálatot. De a feszültséget is valahogy föl kell tartani, és ebben a feszültségben én azt látom, hogy fölvesznek olyan témákat, ami a társadalomban ott vannak. Ők nem generálják ezt, de fölveszik. És az egy ilyen tudok, ami azért elő kerül, ez pedig a Magyarországnak az unióból való kilépése. Tehát, hogyha valaki ezt józan észre leül és végigelemzi, hogy itt milyen lehetőségek várnak Magyarországra, Európa közepén, hogyha kilépne az Európai Unióból, az nonsens. Nonsens. Tehát nincs ennek realitása. Vannak olyan egyszerű világmagyarázatok, ahol ez alternatív, már abban az értelemben alternatív, hogy kilépjünk, az úgy felmerül, de az emberek, én azt látom, hogy mégis van bennük egy félelem. Végis van bennünk egy félelem, mert a rendszerváltásnak volt egy olyan értéküzenete, ami a nyugathoz való tartozásunkat jelenti, és ennek a megjelenési formája az Európai Uniós tagság. És amikor az emberek félnek attól, hogy mi kilépünk az Unióból, akkor ezt az értékvesztést tételezik magukban, ami egy nagyon konfusz történet, miközben nagyon gyakorlatias tartalmai vannak, mert amikor elkezdünk arról beszélgetni, hogy esetleg útlevél ellenőrzés lesz a határon, és a többi, és a többi. Ezt aki ennek után akar jelni, hogy ezt pontosan mit jelent, nézze meg, hogy Angliában milyen változások voltak ebben kapcsolatban, akkor az ember elszörnyűködik, hogy az nekem mit is jelentene.
De talán azért is hihetik el, hogy az Unióból való kilépés reális veszély, mert hát ott van a Brüsszel ellenes hatalmas nagy propaganda kampány, ott vannak a plakátok, a Brüsszel a hibás, Brüsszel tönkre akarja tenni Magyarországot, Brüsszel ez, meg az, meg amaz. Hát Brüsszel az Unió jelenti
igen,
magát.
Tehát én nem mondom, hogy ehhez nincs muníció, csak különbséget kéne tenni a között, hogy Magyarország számára mi a megoldás. Az, hogy a politikai érdek érvényesítéssel Brüsszel valós vagy ilyen-olyan, tehát a magyar közállapotoknak vagy a magyar elvárásoknak nem megfelelő álláspontját megpróbálom egy politikai konszenzussal érvényre juttatni, és megreformálom Brüsszelt, vagy az a megoldás, hogy kilépek. És ugye itt van egy óriási különbség a két tábor között, mert Orbánék csak a konfliktusra tudnak gyúrni. Ugye ezt, amikor a múltkor beszélgettünk, ezt én úgy olvasom, hogy elfelejtettek konszolidálni a rendszerét. A normalitásba való visszatérés ígérete mögött a gyakorlatban én azt gondolom, hogy az van benne, hogy az emberek nem a, hogy a politika nem a konfliktusokra fog gyúrni, hanem az állampolgárok felé visszatér a szolgáltató szerepébe. Másrészt a magyar érdekeknek az érvényesítését tárgyalásokkal fogja. Tehát nem tehát kompromisszumra fog gyúrni, megoldásokat fog keresni, és nem pedig a konfliktust gerjeszteni. Ez nagyon-nagyon más. És az, hogy Brüsszel, hát hogy hibátlan-e, hát tudjuk, hogy nem hibátlan. Tehát nyilván nincs ebben probléma, csak a hozzáállással van probléma, meg ugye a súlyokkal.
Ez mennyire hihetőbb, mondjuk, mint az, hogy Ukrajnával háborúba keveredünk, mert ott meg ugye a háborúval való fenyegetés, vagy akárkivel háborúba keveredünk.
Hát, én arra azt tudnám mondani, tehát az, hogy Brüsszelrel van probléma, az egy létező dolog. Az, hogy Ukrajna háborúban áll, az egy létező dolog. De ha most megnézzük, hogy néz a magyar társadalom többsége a politikai véleménytől függetlenül, hogy néz az Unióra és nem Brüsszelre, ugye azért is kellett más nevet adni neki, mert hogyha az Unióval állunk háborúban, aznak nem dőlnek be, mert az értékválasztás az, hogy mi jó helyen vagyunk az Unióban. És hogyha Ukrajnával háborúban állunk, amikor megnézik azt a kutatók, hogy Ukrajnáról mi a vélemény, az tulajdonképpen az orosz világ része. Tehát azért lehetett Ukrajna ellen úszítani, mert az mindig az orosz világ része volt. Őket nem kell szeretnünk. És ez ott látszik nagyon, hogy avval, hogy Ukrajnát elkezdték nem szeretni az emberek, ami egy ilyen gyalázatos történet, de attól nem kezdték el Oroszországot szeretni. Tehát nem ebben a kontextusban működik ez a dolog. És ugye az, hogy itt háború, a háború és hisztéria folyik, abban az értelemben szerintem nagyon el van mérve, hogy az elmúlt 16 év az csak konfliktusos volt, és egyszerűen szerintem ez a társadalom ebbe belefáradt. Tehát ez azért kell egy fajta megnyugvás. És amikor az lett a másik oldalnak az egyetlen politikai ígéret, nem tudjuk, mit akar csinálni az oktatás, nem tudjuk, mit akar csinálni az egészségügyel, pont, tehát ígér, de nem tudjuk, hogy az mit is jelentene. Egyszerűen a megnyugvást keresik, és nagyon sokan azt gondolják, hogy nekünk ehhez jogunk van. És amikor elgondolkodik, és látjuk, hogyha valaki végig gondolja a Fidesz kampányait, akkor azt látja meg az egész kormányzását, hogy csak azokat a problémákat tudta megoldani, amiket önmaga gerjesztett. Amikor belefutott olyan problémákba, hogy mondjuk egyáltalán a COVID kezeléshez most bele se fognék, csak az is egy gyalázatos történet, ott azért volt 60 ezer halott. De hogy a gazdaság helyzetével nem tud igazándiból mit kezdeni, illetve hát amiről beszélgettünk, hogy mondjuk az egészségügy kapcsán nem csak az egészségügyre igaz, hogy van egy ilyen csendes reform, amit végigvitt az Orbán kormány a nagy ellátórendszerekre. És ugye az egészségügynél azt látjuk, hogy forrás kivonás után egy kétlépcsős egészségügyet hozott létre, azt a folyamatot már csak be kellene fejezni.
Mármint, hogy magánegészségügy és állami egészségügy.
Igen, és állami egészségügy. És ott már csak finanszírozás, tehát csak technikai kérdések vannak, hogy az egész egy ilyen kétlépcsős történet legyen.
Mármint, hogy azt tegyék, hogy azt mondják, hogy a magánkórházak is megkapják ugyanazokat.
Hát, hogy kaphatnak normatív támogatást, ha mondjuk a sebészeti műtőjükben olyan eseteket kezelnek, ahol várólista van.
De attól függetlenül te ugyanúgy fizetsz a magánkórháznak.
Fizetek, de a középosztályt elkezdték avval kényeztetni, hogy biztosítási termék vásárlása esetén az adóját csökkenthet, és akkor egy jobb egészségügyi ellátáshoz fér a végé hozzá. Tehát, hogy...
Na jó, elindult egy folyamat, aminek az volt a lényege, hogy felépítsenek egy magánegészségügyi rendszert, ami meggazdagodhat egy réteg, és az emberek hiába fizetnek TB-t, valahogy elkezdik terelgetni őket a magánegészségügy felé.
Igen, hogy még nem kompatibilis a kettő, de tényleg itt már csak technikai dolgokat, mert vannak kapacitások, és vannak érdekek is. Én nem mondom, hogy ez rossz, inkább meg az se, hogy jó, nem értek hozzá. De azt nagyon látom, hogy ebben nem volt társadalmi vita. Tehát kivonták az egészségügyből a pénzt, és akinek volt pénz, az elkezdett a magánegészségügyben befektetni, és erre volt piac. Tehát amit megcsinált a picibe a fogorvosi ellátás, az tulajdonképpen most már megjelent nagyban. Ugye az nyilvánvaló, hogy vannak olyan ellátások, például az onkológiai esetek, ahol akkora a költség, amit az államtól soha senki el nem vesz. De ugyanezt megcsinálták a nyugdíjrendszerrel, ugyanezt megcsinálták az oktatással is. Tehát, hogy vannak ilyen csendes reformok, de nem voltak sem szakmai, sem társadalmi, sem semmilyen viták, csak van egy helyzet, amiben így elkezdtünk élni. Nem túl jól sikerülnek ezek az átállások, mert mindenkinek van baja tulajdonképpen mindennel. Na most ugye, hogyha baj van, akkor azt lélektanul úgy lehet legyőzni, hogy vagy orvosolod, lásd Tiszapárt, megígérjük, hogy visszatérünk a normalitáshoz, és szép lesz, jó lesz. Míg a másik oldal, hát mi csináltuk a problémát, mi nem oldottuk meg 16 év alatt, akkor mit tud csinálni, amit csinál, hogy jön a háború, egy még nagyobb problémával próbálja lefedni az egyébként meglevő problémákat, mert ha nem lesz háború, akkor hát de azért bemehetek a kórházba, és valami ott történik velem, szóval.
Ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a reformok azok pozitívok, de itt most nem pozitív értelemben beszéltünk a reformokról, hanem az ellátórendszert, meg sok helyen az államigazgatási dolgokat is megváltoztatták társadalmi konszenzus nélkül, és ezzel a változtatással szembesültünk mi állampolgárok, meg a rendszerbe dolgozó emberek.
Igen, ez arra van képítve, hogy a magyar társadalom általában ilyen nagyon kicsi a horizontális kapcsolódás, tehát ennek következménye az, hogy nagyon sokat várunk a politikusoktól, azért mert igazi önérdekérvényesítés nincs. És hogyha nincs önérdekérvényesítő készségünk, akkor tulajdonképpen a konfliktus képességünk is tulajdonképpen mindegy, hogy mekkora. De azt éljük meg, hogy hát egyéni stratégiák mentén kellene ezt megoldanunk. A Kádár rendszerben ez a kapcsolati háló volt, hogy én ismerem a főorvos urat, én ezt ismerem, azt ismerem, egy hiány gazdaságban ezekkel lehetett
előnyöket. Megkerestem a kiskapukat.
Így van, és akkor, ha kidobtak az ablakon, akkor bementünk kidobtak az ajtón, bementünk az ablakon. Az osztrákoknál volt egy ilyen vélekedés a magyarokra a rendszerváltás környékén, hogyha egy forgóajtóban mögöttem megy be, akkor előttem fog kijönni. Tehát, hogy mi ilyenek vagyunk. De hogy ez megmaradt. És ma az a realitás, hogy az egyéni stratégiánk az, hogy elmegyünk külföldre. És hát jó rég csináltuk már, tehát már 10 évvel ezelőtt is mondhatom, hogy ez volt az ifjúságban a fő, mert csináltunk Szombathelyi ifjúságkutatást, és annak az volt az eredmény, hogy hol képzeled el az életedet, hát nem Szombathely, hanem külföldön. Tehát az elsőleges referenciapont nem Budapest volt, hanem a külföld.
Ennyire nem bíztak abba, hogy bármiféle változás fog történni pozitív irányba ebbe az országba belátható időn belül?
Nem tudom. Azt gondolom, hogy ez ha van generációról generációra való örök kitett tudás, akkor az, hogy egyénileg kell boldogulnod. Mert nincsenek átörökíthető tudások például arról, hogy hogyan szerezzél lakást. Tehát, hogyha mindenki magában néz egy kicsit, és ha emlékszik arra, mondjuk a nagyszülei, hogy hogyan oldották meg a lakás problémáját, a szülei, hogy ő hova született, és hogy akkor ő hogyan akarja megoldani a gyerekét, ezekben nincs nagyon egymáshoz kapcsolódó technika.
Igen, de mert állandóan változtak, hogy mit kell tenned azért, hogy ezt meg tud teremteni.
De az, hogy egyedül kell vele boldogulnod, az mégiscsak egy állandó történet. És hogy csak a családodra számíthatsz. Tehát a svájci frankos válság esetén ugye ott a lehetőség volt arra, annak idején, hogy a svájci frankos kölcsönöket úgy lehetett fölvenni, hogy nem csak a megvásárolt lakást, hanem a szülők lakását is be lehetett terhelni. Ami azért volt nagyon gáz, mert hogyha annak a fiatal párnak már mondjuk gyereke is volt, aki a svájci frankos kölcsönben gondolta megoldani a szülőknek, meg nem volt más lehetőség, mint a saját otthonát odaadni, mert a gyerekeknek nem tudott másképp segíteni, tehát nem volt akkora tőkeakkumuláció Magyarországon, hogy egy gyereknek a lakhatási problémájára félre legyen téve pénz. Ebből az következett, hogy amikor elszabadult a svájci frankos történet, akkor 3 generáció ment az utcára.
Pont erről beszélgettünk nemrég.
És itt az állam nem lépett közbe.
Igen.
Pedig nagyon egyszerű lett volna, mert azt mondhatta volna, hogy azokat az ingatlanokat, amik bedőltek, és több generáció van érintve, tehát a szülők és gyerekek, meg esetleg az unokák, abban az esetben az állami eszközkezelő ezeket a kölcsönöket kivásárolja, a banknak is jó lett volna, és utána benne maradnak bérlakásként. Meg lett volna oldva. A pénzt a bankoknak adták, ha adtak, nem alulról öntötték be a közpénzt a társadalomban, hanem a bankoknak, amik jobb a konfliktus képessége, jobb az érdekérvényes, ők megkapták direktbe. Az emberek megszaladgáltak az utcán.
Ennek egy szimbolikus jelentése vagy látványa, azt hiszem, ez az egész Matolcsi ügy. Hát, tehát ha van, ami tökéletesen szimbolizálja ezt az egész svájci frankos valutás, devizarendszeres, kölcsönös bedőlést, és hogy ez hogy kezelte az állam, és mit csinált, ezt a Matolcsi ügy, az ő pénzszórása, aztán most, ahogy menekíti kifelé a vagyonát, mindenféle különösebb gond nélkül külföldre, tökéletesen szimbolizálja.
Ez egy olyan tradíció, ami nagyon régóta megvan. A Montesquieu-nek a Törvények szelleméről című munkájában van egy ilyen bombot, hogy a büntetőjog az egy olyan pókháló, amin a nagy legyek átrepülnek, a kicsik fennakadnak. És én úgy emlékszem, hogy ez valami görög szerzőnek, tehát egy antik világból származó tudás átöröklődése a felvilágosodás korában. Tehát szóval ez a történet, ez velünk van. Csak hogy lehet, hogy technikailag megúszza, de az erkölcsi kártétele az velünk marad, hogy ő rá nem vonatkozik a törvény.
És ha ott tartottunk, hogy miért hisztériásabb ez a kampány, és miért indulatosak az emberek, akkor például ilyentől. Tehát az emberek ezt már nagyon nehezen viselik. Ahogy mondtad, volt egy generáció, akinek nagyon nehéz helyzete volt, ez a svájci frankos, és ez nagyon látszik, hogy az egy generáció erre majdnem ráment, és az ő gyerekeik is majdnem rámentek, mert meg kell nézni, hogy most a most felnövő kisgyerekek vagy tizenévesek mennyivel nehezebben kezelhetők, frusztráltabbak, nem tudtak a szülők úgy foglalkozni velük, tehát ott nagyon nagy problémák vannak, és az egyik oka ennek ez. És amikor látják, hogy tulajdonképpen hova ment el ez a pénz, még ha csak egy része is.
Igen, hogy elvesztette közpénz jellegét.
Igen, hát, és hogy ezt, és akkor ehelyett márványcsempéket vettek meg, luxusautókat, akkor a dű teljesen jogosan előjön belőlük.
Igen. Egy gondolat elég csak annyit, hogy amit én mondok, az szerintem egy kevésbé feltárt összefüggés. Én nem azt akarnám ebben mondani, hogy amit én mondok, az a fősodor, hanem az egy olyan momentum ennek a dolognak, amit talán kevesebben látnak, és ezt nem túl hangsúlyozni akartam, csak közé tenni, mert talán a többi rész, tehát hogy mondjam, a többi rész így aztán logikusabban van, vagy mások számára könnyebben, érthetően fog összekapcsolódni, hogy tulajdonképpen mi is történik itt velünk. Mert én azt gondolom, hogy akkor nem lehet minket hiszterizálni, hogyha be tudjuk kapcsolni az agyunkat már nem is abban, tehát két értelemben lehet megértő mód, hogyha embereket hallgatunk, szakértőket, tudósokat, akiknek hiszünk, és van bennünk hajlandóság, hogy megértsünk valamit, mert az akkor az érzelmi bevonódásnak az intenzitását lejjebb tudja venni. Mert a tudás ad egyfajta magabiztosságot, az indulat nem ad magabiztosságot, az csak elveszi, és kirobban valamilyen nem feltétlenül jó irányba.
De ugye az, hogy a tudást vagy a tényeket is kicsit relativizáltuk, hogy vannak ilyen intézetek, ahol magukat szakértőnek mondó emberek mondanak olyan dolgokat, hogy égnek el a hajad, és meg a politika hogy próbálta ezt, hogy a tények helyett és a valós dolgok helyett ugye pillanatnyi érdekeinek megfelelően módosítani és változtatni a dolgokat, és akkor megnézed azt a cunamit, ami akár a köztévéből, a közösségi médiából, meg mindenhonnan ömlik rád, ahol tulajdonképpen nyomják ezeket az áligasságokat, vagy a végtelenül leegyszerűsített dolgokat, aminek pont az a lényege, hogy ne gondolkodj, ne állj meg, és ne akard végig gondolni, hogy itt igazából ez igaz, nem igaz, vagy mi van a háttérben, hát ők megmondják neked, hogy mi van, és akkor állandóan nyomják az arcodba. Ez nem ez segíti.
Nem, és még van pár dolog, ami nincs föltérképezve, tehát a mi szocializációnkban, amikor a rendszerváltás környékén egyszer jártunk művészmoziba, és egyszer jártunk táncházba, és volt egy integrált személyiségünk, miközben mi mondjuk első generációs értelmiségiek vagyunk, tehát hogy mi az emberi tartás, milyen tulajdonságokat kell preferálnunk, azt megkaptuk hazulról, de hozzá a tudást, azt magunknak kell egy begyűjteni. Ugyanakkor, amikor mi nőttünk fel, akkor még volt, én csak úgy hívom, hogy véleményhierarchia. És én emlékszem, mikor bejött az internet, én akkor jártam egyetemre, és a tanáraim triumfálták ezt a történetet, hogy az internet mindenki számára elérhetővé teszi a tudást, és ezzel az embereket fölemeli, emancipálni fogja egyenlő lehetőségeket. Hát én utólag azt kell mondjam, hogy ez a idea nem vált valóra, mert a hülyeséget is emancipálta. Tehát, hogy, és mindenki belekerülhet abba a véleményburokba, amiben van, és hogy megszűnt a véleményhierarchia ezzel kapcsolat, emellett, tehát ettől teljesen függetlenül működő folyamat volt, de hogy megszűnt a véleményhierarchia, ettől még magányosabbak vagyunk. Ha még magányosabbak vagyunk, akkor még jobban lehet minket félelemben tartani, és esetleg könnyebben hergelni. Mert hogy amikor a képernyő előtt ülök, akkor lebomlanak az erkölcsi gátak, és odaírom, amit akarok, mert egy képernyőnek írom, nem kell senki szemébe belenéznem, nem látom azt, hogy megbántom, nem látok semmit, csak odaírom. És amit viszont én most tapasztalok, hogy ez a politikai kultúra, amit ez a képernyő előtti élés gerjesztett, ez most kezd kivonulni az utcára. És ott viszonylag...
Nem csak leírom, hanem az arcában mondom.
Igen, akkor, de ha elég sokan vagyunk, akkor lehetünk már bunkók is, hiszen már otthon is lehet bunkó az intim szférámban. Hát akkor megyek és kimegyek, és bunkó
egyébként
vagyok.
Ez a Gyűri Orbán Viktoros beszéd és az egész esemény erre kitűnő példa volt, ahol már az indulatok elég erősek voltak, ahol már ott voltak a verőlegények, ott voltak az ellentüntetők, akik nem hagyták magukat, attól kellett félni, hogy a csoportok esetleg nem mennek-e egymásnak, már szóval, hogy ezek a...
Hát ugye ez egy nagyon szomorú jövőképet vetít elénk, hogy én most attól szorongok, hogy akárki is győz, de szoros lesz a győzelem. Nem egyértelmű. Ha egyértelmű a győzelem, akkor talán kisebb az esély arra, hogy utána ennek a választás csak az első forduló volt. Ha egyértelmű lesz, akkor az egy egyfordulós választás lesz. De ha nagyon szoros lesz az eredmény, akkor az egy kétfordulós történet lesz. És láttuk már ezt egyszer, hogy a Fidesz milyen az, amikor 2002-ben a haza nem lehet ellenzékben, Jézus Mária. Tehát hol vagyunk, és ugye én erre azt szoktam akkor a fideszes barátaimnak mondani, hogy hát Közép-Európában az a politikai tradíció, hogy a választásokat általában az nyeri, aki rendezi. Na most azt a választást ugye az rendezte, aki végül is elvesztette, és nem tudott vele mit kezdeni. És ez egy, én ettől félek, hogy annyira a hiszterizálás miatt, annyira magas amplitúdon mozognak már az érzelmek, hogy a választási eredmény feldolgozása, elfogadása sem lesz már egy egyszerű feladat.
Mert senki nem fog hinni senkinek, és senki nem fog hinni semmiben.
Ha nem egyértelmű, ha mondjuk akármelyik tábor nyer kétharmaddal, akkor is lesznek ilyen izék, de az egy egyértelmű történet. Lehet magyarázni avval, hogy azért, de hát 2022-ben a Fidesz annyi szavazatot kapott, amennyit még korábban soha, tehát most avval nem lehet mit kezdeni. Plusz előtte ugye a civil világ megszervezte magát, hogy a választási csalásoktól mentes legyen a történet, és elmentek szavazatot számlálni. Én utána benne voltam ezek ilyen csoportokban, és hát leírták, hogy mit tapasztaltak, hogy ott ugyanolyan emberek ülnek, mint mi. Mert bejött Mari néni, látszott rajta, hogy melyik párt támogatója, nyilván nem annak, aki a pesti hipster, aki lement oda szavazatot számlálni, de úgy jött be, hogy hozott két tálca süteményt, és mindenkit megkínált. Uh-huh. Tehát akkor miért a konfliktusra gyúrunk?
Azt akartam kérdezni, hogy ez egy nemzetközi tendencia most, hogy egy választást így kell, vagy ez egy magyar vagy kelet-európai specialitás?
A választásokról nem tudok mit mondani, de az, hogy a populista pártok ilyen népszerűségre tettek szert, az utal arra, hogy a politikai kultúra ebbe az irányba mozdult el, amit egy kicsit most mi is élünk. De ez rajtunk múlik, hogy ezen változtassunk. Én nagyon remélem, hogy ez változni fog.
Egyébként, mikor azt mondtad, hogy az emberek ugye már nem gondolkodnak, és a véleményhierarchia megszűnt, akkor eszembe jutott, hogy ez valószínűleg ez hozzájárult a tudásnak a leértékelése. És ha megnézed, hogy mi történt a közoktatással, hogy tanulni, vagy igazán tudni, a tudásnak nincs értéke ezzel, mit kezdesz, vagy hogy mi történt a tanárokkal, vagy hogy mi történt a felsőoktatással, pont mielőtt bejöttünk volna, beszélgettünk arról, hogy egészen abszurd, hogy egy felsőoktatásban dolgozó kevesebbet keres, mint egy általános iskolai tanár, tehát az a két oktató, vagy a két tanár között, hogy a felsőoktatásban dolgozók ennyire keveset keresnek, ez valahogy azt mutatta, hogy mennyi az értéke a tudásnak, mennyi az értéke a gondolkodásnak, semennyi. Hát, nevet komolyan, nem számít a tudás.
Ugye egy hasonlót átéltünk a 80-as évek második felében, amikor elindultak a GMK-k, és a fusi az legálisra vált. És akkor se volt már villanyszerelő, meg sok minden nem volt, és akik építkezni akartak, és emlékszem a gimnáziumi osztálytársamra, aki egyébként egy sikeres nőgyógyász, akkor azt mondta, hogy hát minek menjek tanulni egyetemre, ha favágóként többet fogok keresni, mint orvosként. Tehát egy hasonlót átéltünk már, ő mégis orvos lett, és most szerintem többet keres, mint egy favágó. Tehát hosszú távon azért ezeknek a dolgoknak meg kellene. Tehát vissza kell állniuk, és tényleg ezt várják az emberek, hogy vannak olyan szocializációs, meg kulturális, jó értelembe vett sémáink, amihez alkalmazkodni akarunk. És én nem azt mondom, hogy az emberek nem gondolkodnak. Szerintem nagyon túl sokat is gondolkodnak, de egyedül. Van egy halom probléma, hogyha elkezdnénk társassággá válni, hogy horizontálisan kapcsolódunk egymáshoz, hogy a politika nem megosztó, mindenkinek lehet véleménye, de ettől még 13-án, 14-én és augusztusban is le kell nőnünk egymás mellé, ezt valahogy tiszteletben tudnánk tartani, akkor ez a történet egy kicsit eltompulna.
Miért történt ez velünk? Tehát mi magyarokkal jobban megtörtént ez az elmagányosodás bizonyos dolgok hatására, mert nagyon hangsúlyozod azt, hogy mennyire egyedül maradtak az emberek, és mennyire egyedül gondolkodnak, és nem tudnak közösségi kapcsolatokba, vagy együttműködésekbe, vagy bizalomba egyáltalán másik iránt gondolkodni.
Én azt gondolom, hogy a napjainknak a legnagyobb kérdése, hogy hogyan hiszünk, kinek, miként, stb. De ugye, csak hogy vissza az előbbi gondolatomra, hogy a belátóképességünk az már régeség túlhatta a cselekvőképességünkön, ami mondjuk egy tudományos kérdés esetén az ember vállat rándít. De amikor kölcsönszerződéseket kell, és a többi, vagy ki kell igazodni egy távkapcsolón, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, ami olyan tudást igényel, ami nem biztos, hogy megvan nekünk. És akkor mit csinál mondjuk a középosztály svájci frankos hitelek esetében? Ha a szomszéd is fölvetett, akkor nem lehet baj, és akkor beleúszol ebbe a dologba. Tehát olyan közösségi minták kezdenek el működni, amik reklámmal és a többivel meg vannak támogatva. Tehát úgy gondolod, egy jó döntést hozol, ami megváltoztatja az életedet, meg megold egy nagyon súlyos problémát, a lakhatás probléma, az egy nagyon súlyos probléma. De nem számolnak az esetleges következményekkel, hiszen abban gondoljuk magunkat védve, hogy nagyon sokan csinálják ezt. És akkor ugye együtt, és nem azt mondom, hogy együtt béget a nyáj, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem biztos, hogy ezek olyan bonyolult történetek, amiket át tudunk látni. Olyan döntéseket kell néha hoznunk, ami meghaladja a képességeinket. Nem vagyunk rá fölkészülve. Na most ebben az értelemben lehetünk magányosak. Nem olyan nagy baj, ha egyedül élünk. Egész addig, amíg nem kell olyan döntéseket hoznunk, vagy nem szembesülünk olyan szituációkkal, ahol úgy kell döntést hoznunk, hogy tulajdonképpen megérezzük, hogy magunkra maradtunk, nincsen benne támogatásunk. És ez baj. Ez baj. Mert amikor az emberek képességét meghaladja egy döntés, akkor szerintem ott beléphetne a szomszéd, beléphet ez, beléphet az, tehát kaphatunk egy támogatást, de ott kéne az államnak valahogy jelentkeznie. És egy nagyon más téma, csináltunk egy kutatást egyszer, hogy a kismama kire hallgat, ha a gyerekének valami baja van. Az első a barátnő, akivel együtt vagyok, kismama a parkban. A második az internet. A harmadik a szülei, és a negyedik a védőnő. A negyedik. Tehát még a dobogóra se kerül fel az a szakember, akinek. De most, hogy mitől, hogy elérhetetlen, nem bízom benne, és a többi. Tehát, hogy
valahogy az egész ellátórendszert, meg az egész állami szervezetrendszert iszonyan eltávolították az emberektől.
Hát meg azt látjuk, hogy a politika eszköze. Hogy arra van az állam, hogy engem manipuláljon. Hogy mindent úgy kapok, hogy az nem jár nekem, hiszen adót fizetek, hanem ezt a politikustól adja neked. Agyrém. Szeretjük a hazánkat, de sose érezzük magunknak az államot. És ezt is a Kádár rendszerből, mert az egy nyílt, totalisztikus, elnyomó állam volt. Ott tiszta volt. Nem mész el szavazni, nem kapsz útlevelet. Pont. Besúgók rendszere. De ez a minta, hogy nem bízunk az államban, ez valahogy tovább ment. És ma meg nem bízunk az államban, de szeretnénk most már azt elvárni, hogy hát gyerekek,
mert valamit lépjetek már oda. Nekünk.
Nem az, hogy adjatok, hanem hogy ez nekünk jár. És akkor itt visszatérnék a nagy ellátó rendszerek problémájára, pont ezeket a járandóságokat például a nyugdíjrendszer esetében a Fidesz elvette. Mert eddig mert nagyon sokáig járulékként fizettük ugye a nyugdíj járulékot, ami jogosultságképző volt, ergo számíthattam arra, hogy az állam majd nekem ezt valahogy nyugdíjformájában visszaadja. Most nem járulékként szedi be, hanem adóként.
Aztán vagy visszaadja, innentől, vagy nem.
Igen.
Mit gondolsz, Szabi, ez egy tudatos építkezés volt az emberek elbizonytalanítása, és akkor ilyen témódon a jobban terelhetősége és egymás ellen felhasználhatósága érdekében, vagy egyszerűen csak nem gondolták végig a dolgokat, elrontották a dolgokat, és ez lett a következmény?
Ezt én nem tudom megítélni, de a következményeit, azt abban meg mind együtt élünk. Tehát, hogy mi volt a szándék, vagy mi volt az ötlet, nem tudom, hogy egy pillanatnyi helyzetet akartak megoldani, vagy stratégiában gondolkodtak. De ami per pillanat, hogyha a választásokról beszélünk, az minket az érint, hogy ezen döntések következményeit a társadalom milyen módon értékeli. És amikor a Fidesz szavazók is azt mondják, hogy ebben az országban nem jól mennek a dolgok, de, és a pártjuk arra építi a kampányt, hogy de sokkal rosszabb is lehet, hiszen jön a háború.
Meg ők legalább már eddig is kormányoztak, és tudják, hogy
igen,
kell.
Igen, hogy kell, tehát hogy egy ilyen autokratikus, egy ilyen tekintélyelvű történettel operálnak, ami a mi számunkra ugyan kicsit visszás, mert azt gondoljuk, hogy mi irányjuk az életünket, de ha visszagondolunk egy pillanatra arra, amit az imént mondtam, hogy voltunk-e már olyan helyzetben, amikor a belátóképességünk és a cselekvőképességünk nem volt szinkronban. Mind voltunk ilyen helyzetben, hogy ott akkor joggal várjuk el, hogy a nemzet, ha át akarom fordítani, hogy az legyen kockázatközösség. Ne egyedül kelljen vinnem. Vagy ne essek arccal a porba, ha bajom van. Hanem, hogy lépjen oda az állam, legyen arca egy szociális munkás, egy temetési segély, egy bármi, ami, hogy az emberi méltóságomat meg tudjam őrizni. Hogy büszke lehessek arra, hogy magyar vagyok. Mert én azt látom, hogy a Fidesz kormányzása alatt, amikor belefogtunk ebbe, a magyarok, azok volt egy ilyen kultúrfölény, hogy bezzeg mi magyarok. Ugye még a rendszerváltás is így telt, hogy mi mentünk elől mindenben.
Igen.
Semmilyen előnyünk nem származott belőle, de volt egy ilyen kulturális izénk, hogy mi azért különbek vagyunk. Még a lengyelekkel voltunk pariba, mert azok azért örökké lázadtak, de hogy mi azért 56-ba fegyverrel is, és a többi, és hogy mi mentünk elől. De előnyünk nem származott be, de hogy megmaradt a kultúrás identitás. Na de ma, ha belegondolunk, mi maradt ebből? Hát már most idézősen mondom a Romániát, de már Románia is volt egy-két évig bezzeg állam.
Milyen furcsa, miközben állandóan arról beszélünk hivatalos szinten, hogy mi magyarok milyen fantasztikusak vagyunk, és mekkora öntudatunk legyen.
Hát,
és közben ez az öntudatunk elporlat.
Hát én igen, egyrészt, már a sportban sincs, de hát azért csak van mondjuk két irodalmi Nobel-díjasunk, tehát nézzük meg, hogy milyen témájú könyvekre kapták az irodalmi Nobel-díja. Tehát próbálj, legalább egy kivonatot olvassanak, tehát hogy az a magyar sors, amit ők a szavaikkal, a gondolataikkal elérhetővé tettek a nyugat számára, hát akarjuk mi azt a sorsot? Hát az egyik könyvnek az a cím, hogy sorstalanság. De lehet, hogy valahogy más könyv kéne ennek alakulnia.
Egyébként akkor, amit levonhatunk itt a beszélgetésünk végén, hogy egyrészt eljutott oda a magyar társadalom, hogy nem akar tovább arccal a porba esni és egyedül maradni, de a magyar társadalomnak erre a válasza teljesen kétféle lehet. Ezért nyitottak a választások. Mert lehet az, hogy azt mondja, hogy ennek a kormánynak mennie kell, és jöjjön az új kormány, mert ő hozza meg a változtatást, de lehet, hogy az van benne, hogy hát ez a kormány mégiscsak megvéd minket a háborútól, és majd ő meg fogja oldani, mert azért neki van tapasztalata, és ő is látja, hogy most mi történik. Tehát, hogy így két felé ment a dolog, miközben az indulatok meg teljesen
egymás ellen fordítanak
egymás minket. Ellen fordítanak minket.
És hogyha az ember egy kicsit gondolkodik, akkor tulajdonképpen ez a belátóképesség, cselekvőképesség dilemmában van még egy pont, a felelősség kérdése. Hogy nem mindenki, tehát hogy sokan furán néznek azokra az emberekre, akik mondjuk ezt a felhergelt háborús hisztériának hisznek. De tulajdonképpen ott is van a belátóképesség, azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom megoldani. Én ebben védtelen vagyok. És hogy ne legyek ebben a védtelenségemben áldozat, ezért azt arra szavazok, aki ezt a kérdést egyáltalán fölveti, és azt gondolja, hogy meg is tudja oldani. A másik oldal meg azt mondja, hogy igen, én is védtelen vagyok az állammal szemben, mert olyan problémákat generált az ellátórendszerek működésképtelensége, amit én magam nem tudok megoldani, bármennyi pénzem is van. Bármennyi pénzem is van. Tehát, hogyha nem takarítják a padot, és nekem nagyon sok pénzem van, és leülök a gyerekemmel, és mondjuk valamilyen betegséget az ott a hajléktalan után valahogy elkapok, akkor...
Igen, mert tehát, a pénz sem megoldás arra, hogy ebben az országban normális.
És én azt gondolom, hogy azért lehet hiszterizálni az embereket, mert ez a dilemma, amit az imént mondtam, az a kiszolgáltatottság érzésében testesül meg, csak az öntudatosabb honfitársaink azt mondják, hogy igenis van nekem arra jogom, hogy ezen dilemmák megoldását elvárásként az állam felé megfogalmazhassam. És akik meg nem fogalmazzák meg elvárásként, hanem azt mondják, hogy old meg helyettem a problémát, mert nem akarom ennek a felelősségét, nem tudok vele mit kezdeni, meg vannak rossz emlékeim, azok meg egy másik irányba mennek. Most, hogy ennek a dinamikája hogyan fog, én azt gondolom, hogy ezek mélyebb társadalmi tapasztalatok, de erről nem szoktak így beszélni, nem is biztos, hogy teljesen igaz. Tanárom egyszer azt mondta, hogy Szabolcs, szedd össze az összes tényt, rendezd őket logikai sorban. Ha az összes tény megvan, és nincs benne logikai hiba, akkor az egy hipotézis. És én azt gondolom, amit én most itt, ami hogy itt beszélgetünk, ez egy hipotézis. De talán vannak benne olyan gondolatmorzsák, amit mások is tudnak használni.
Oké, Szabi, köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Várjuk április 2-án Orbán Viktor látogatását Szombathelyen, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezek az indulati, meg egyéb dolgok, hogy fognak itt majd ebben a városban történni. Hát aztán meg várjuk a húsvétot, meg aztán utána a második számon.
Igen, békés ünnepet kívánunk mindenkinek. Igen.
Köszönöm, önöknek is köszönöm, vagyis nektek is köszönöm a figyelmet. Rozná Gyöngyit hallottátok, és ne felejtsétek el, hogy várjuk az 1%-os felajánlásokat, hogy további ilyen műsorokat tudjunk nektek készíteni. Szabival pedig még találkozni fogunk itt.
Köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok!